Dark side. Szevasztok, Disorder vagyok, ez itt az első Star Wars The Old Republic Hungry Podcast. Itt van velem Toki.
Sziasztok.
És Radikál.
Hello.
Velük fogjuk az elkövetkező percekben megvitatni néhány érdekes témát, valamint általatok felvetett kérdéseket. Adásunk első részében bolygókról fogunk beszélgetni, kicsit körbejárjuk az eddigi érdekességeket, valamint spekulálni fogunk. Az egyik alapvető kérdés, amikor bolygókról beszélünk, hogy mégis mekkora lehet egy bejárható terület. Toki, kicsit körbenézett itt a Hero Engine-nel kapcsolatban, hogy mégis technikailag milyen korlátokba ütközünk, amikor egy bejárható területről beszélünk.
Így van, kicsit körbenéztem, hogy mégis mire lehet számítani. Azt találtam, hogy az Old Republic az a Hero Engine fogja ugye használni. Ez eredetileg a Hero's Journey-hez készült, és a Simutronics fejlesztette, de annyira jónak találták, hogy végül is aztán piacra dobták, mondjuk így, és a BioWare is megvette a jogokat a használathoz. És hát rengeteg előnye van ennek az engine-nek a használatának. Az egyik az az, hogy különböző gépeken párhuzamosan mehet vele a világnak a fejlesztése. Tehát, hogyha valaki mondjuk A gépen éppen egy várost készít, vagy alkot meg, akkor ezt a B gépen látja a másik ember is, és erre reagálva tud már fejleszteni. Ebben az a jó, hogy sokkal gyorsabb lesz a fejlesztés. Tehát itt én kikerestem egy interjút, ami azt hiszem tavaly készült, a Hero Engine fejlesztőjével, és ő azt mondta, hogy ennek számos előnye van. Az egyik az, hogy a fejlesztési idő lerövidülhet a felére. Tehát általában egy MMO-t ugye 4 évig szokás fejleszteni, na most, hogyha Hero Engine-t használunk, akkor ez lehet, hogy 2 évre lerövidül, és ugyanannyi tartalommal telítik meg. A másik lehetőség, hogy mondjuk ugyanannyi, tehát 4 év a fejlesztési idő, viszont sokkal több tartalom kerül bele. Na most ez azért érdekes, mert ha megnézzük a Star Wars The Old Republic-nak a fejlesztési idejét, akkor az, ha jól tudom, 2005. decemberében indult. De hát, javítsatok ki.
Hát akkor ő, igen.
Hogyha tévedek, 2011-ben fog megjelenni. Az azt jelenti, hogy hát számoljunk mondjuk 5 évvel, 5,5 évvel, ráadásul a Hero Engine-nel, tehát ezek alapján azt kell mondani, hogy óriási lesz a bejárható terület, amire hát még elég sok minden más is utal, de akkor ezekről majd később.
Mondjuk engem igazából, hát ugye ez egy nem egy mostani engine, főleg az érdekelne, vagy nem tudom, arról van-e valami infót, hogy mondjuk ezt milyen szinten update-elik, vagy mennyire követi ez a mostani, hogy is mondja, mi van most ez a HDR, meg 3D, meg egyéb ilyen fajta plusz funkciók, azok engem főleg az érdekelne, hogy mondjuk mennyire egy előremutató és egy hosszú távon használható engine lesz ez a Hero Engine.
Hát nézd, ezt nehéz egyenlőre megválaszolni, ugye. Én azt tudom, hogy folyamatosan adnak ki hozzá frissítéseket, legalábbis a Wikipédián ezt találtam, úgyhogy ezek alapján azt kell mondani, hogy hosszú távon is használható lesz, de hát nyilván ezt 2005-ben vásárolták meg, hát azért csak belegondoltak, hogy lesz egy 4-5 éves fejlesztési szakasz, és hogy ez alatt is napra készek maradjanak mindenfajta technikai szempontból is. De megmondom őszintén, ennek nem néztem annyira utána, illetve a Wikipédián nem is annyira találni erről infót.
Uh-huh. Meg mondjuk igen, tehát ugye ami meg a másik dolog, ami ugye szerintem nagyon sok embert érdekelne, hogy jó, hogy van egy Hero Engine, ami mondjuk tényleg MMO-ra lett fejlesztve. Csak hogy ugye ettől függően mi a rendszer követelmi, tehát mennyire fog az mondjuk egy régebbi gépen jól futni, meg mennyire van optimalizálva, meg mennyire lesznek elégedettek vele a felhasználók. Tehát milyen más játék van mondjuk, ami ezzel készült, és mondjuk ismertebb.
Hát az egyelőre egy jó hason. Ez benne volt a tavalyi interjúban is, hogy egyelőre nincsen ilyen játék, ami már elkészült és a Hero Engine-t használja. Uh-huh. Itt a David Wetley nevezetű úr egész pontosan, tehát a Hero Engine fejlesztőgárdájából, ő azt mondja, hogy pontosan a SV-tor lesz az első ilyen, ami meg fog jelenni. Addig nem lehet pontosan megmondani, mire lehet számítani, de hogy ők ezeket várják. Tehát vagy sokkal több tartalommal tölti fel a fejlesztő a világot, vagy pedig lerövidíti a fejlesztési időt. De hogy mennyire optimalizálják, hát ez nyilván a BioWare-en is múlik. Ők ugye azt nyilatkozták, hogy azt szeretnék, hogy nagyon sok régi gépen is elfusson a játék, ami szerintem egy nagyon fontos tényező, tehát én azt gondolom, hogy a WoW annak idején azért lehetett olyan sikeres, mert nem csúcs grafikával, csúcs gépekre fejlesztették, mint mondjuk a Conant, hanem kicsit rajzfilmszerű, de szerethető grafikával, ami a legtöbb régi gépen is elfutott egész jól. Az már más kérdés, hogy rédekben, meg manapság már ugye milyen gép, meg mennyire van optimalizálva az egész, de régen azt hiszem, hogy ez nem volt probléma.
Hát igen, régen, amikor mondjuk amikor 40-en bementetek valahova, akkor is az észéjel szaggatta magát, tehát mondom, engem igazából ez nagyon érdekel itt nagy szkeptikusként, hogy milyen ez az engine, mert ugye nem tudunk semmit róla, hogy ez mire képes, vagy mit tud, tehát mit tudom én, tolunk egy 10-es, 20-as rédet, akkor megint az lesz, hogy mindent le kell venni minimumra, vagy médiumra, hogy tudjunk tolni, vagy sem.
Hát igen, hogy mennyire lesz időtálló ez az engine, szerintem abból kiderült, amit eddig a fejlesztők nyilatkoztak, a grafikai elemeket folyamatosan lehet fejleszteni. Lehet, hogy ma így néz ki ez a játék, de 5 év múlva akár egy Crysis szintű textúra részletességet is rá lehet húzni. Természetesen ezzel egyenesen arányosan sokkal nagyobb is lesz a gépigénye, tehát azért a fejlődése a gépeknek nem fog megállni, tehát elérhető árkategóriában lesznek olyan számítógépek, amin játszható lesz 5 év múlva, meg 10 év múlva is ez az engine. Erre egyébként nagyon jó példa ugye az említett World of Warcraft is, ami 4 évvel ezelőtt sokkal rosszabbul nézett ki, mint most, hogy folyamatos grafikai fejlesztések által például állni, hogy gyakorlatilag nem is szerepeltek a játékban, most azért már egészen szépen megjelenik. Ugyanilyen koncepció van gyakorlatilag a Hero Engine fejlesztése körül is, tehát a folyamatos fejlesztés a fő szempont. Hogyha megnézzük a folyamatos frissítéseket, nem csak grafikai, hanem akár mesterséges intelligencia szempontjából is nagyon sokat fejlődött az engine a eredeti 2005-es állapothoz képest. Bárki megnézheti igazából, bárki számára licenszelhető is ez az engine, hogyha elég mélyre nyúl a zsebébe. Folyamatosan látjuk, hogy Linux frissítéseket adnak ki hozzá, szervador frissítéseket, ezeket a sandbox editoroknak a különböző tulajdonságaikat javítják. Azért mondjuk úgy, hogy rendkívül fejlesztő barát ez az egész engine, ami igazából közvetve nekünk is jó, mert sokkal minőségi, meg sokkal játszhatóbb játékot kapunk ezáltal, mind technikai, mind pedig játékélmény szempontjából.
Hát, hogyha szabad egy politikai idézetet itt a WoW-val kapcsolatban, akkor mondani, hogy jobban nézünk ki, mint 4 éve, mert reméljük, hogy ennél a Hero Engine-nél is így lesz, hogy mert ugye mit lehet a legegyszerűbben vagy legkönnyebben fejleszteni tehát továbbfejleszteni, vagy jobb szintre, magasabb szintre emelni, amit te is mondtál, a textúrákat. Tehát ugye az tényleg megfigyelhető, most elnézést azoktól, akik mondjuk annyira nem szeretik a WoW-ot, hogy WoW-hoz hasonlítjunk itt minden, de hát ugye az a jelenlegi piacvezető termék. Tehát ugye hogy ott is az volt, hogy ilyen mosott, homályos, szutyok textúrákkal kezdtek a játék elején, és most pedig hát megfigyelhető, hogy sokkal részletesebbek és nagyobb felbontásúak a textúrák, mert a mostani gépek már bírják azt kezelni. Viszont egy másik dolog ugye, hogy maguknak a modelleknek a részletessége is bizonyos szinten belül fejleszthető, és lehet több poligont tenni az újabb modellekbe. Az nem biztos, hogy mondjuk a régebbieket tovább fogják fejleszteni. Hogy ez mondjuk hogyan kötődik a bolygók részhez, ugye, amivel igazából el is kezdtük ezt a beszélgetést, az, hogy ugye a bolygók mérete az egyik dolog az, hogy meghatározza az, hogy mennyi érdekesség van rajtuk, de azt is meg fogja tudni határozni, hogy mennyi ember vagy mennyi játékos tud effektíve egymást nem zavarva, és mondjuk a gépet nem belassítva ott megjelenni és tevékenykedni. Tehát nem tudom, hogy tök ilyen fajta infoid vannak-e, hogy mondjuk az egyszerre lekezelhető, vagy megjeleníthető személyek, vagy játékosok száma, akár bolygón, vagy akár szerverenként?
Hát bolygóra nincsen, de szerverekre van. Tehát szerverekről tudok beszélni. Szintén tavalyi hír volt, hogy a Hero Engine akár 100 000 játékost is képes lenne egy szerveren kezelni, na most ez elég hihetetlen.
Hát ja.
És nem is ez lesz a Torba megvalósítva, viszont találtam egy olyan idézetet, most már megmondom, de valamelyik BioWare-es fejlesztőtől, hogy a játékosok száma körülbelül annyi lesz, mint a WoW-ban egy-egy szerveren. Tehát valami hasonlóra kell számítani, az nem tudom, olyan 8-10 000 körül van, nem?
Hát 10 000, igen. Mondjuk 5 000-ről indultak a szem, és aztán fejlesztették tovább. Ez mondjuk, tudod, milyen, miből, vagy tudjátok, milyen szempontból érdekes? Hogy ugye a BioWare-nek a hivatalosan bevallott célja az az, hogy 1 millió ember, 1 millió előfizető, amire ugye az Electronic Arts, mint pénzes zsák, egy kicsit ráduplázott, hogy na hát 1 millió az ahhoz elég, hogy mondjuk a fejlesztési költségeket, amit beleöltünk, azt mondjuk visszahozza, de hát emiatt a cél a 2 millió, hogy azért keressenek is rajta a részvényesek. Tehát, hogyha ezt így visszaosztjuk, akkor az ott elég sok szerverre lehet számítani, hogy úgy mondjam.
Hát egyrészt, másrészt meg a mmogames.com-on, vagy mmorpg.com-on, nem tudom pontosan, jelent meg egy ilyen számítás végül is, tehát ott a cikkíró megpróbálta ebből kiszámolni, hogy akkor körülbelül mennyibe kerülhet a fejlesztése az SV-tornak, ha már ez szóba került egyébként, ennek nincs köze a bolygókhoz, de körülbelül arra jutott, hogy olyan 150-160 millió dollár. Hogyha úgy számolunk, hogy mondjuk 1 millió előfizetőnél hozná be a pénzt, ugye, mondjuk egy év alatt tegyük fel, tehát különböző feltételezésekkel élt, ami nem biztos, hogy pontos, de ez jött ki neki, körülbelül 150-160 millió dollárba kerül az SV-tornak a fejlesztése valószínűleg. Most a WoW-ot ugye 80 millióból fejlesztették, tehát akkor el lehet képzelni. Ő egyébként arra a végső konklúzióra jut a cikk szerzője, hogy ez már szerintem nem is normális, tehát ez már abnormális méretű befektetésnek számít szerinte egy MMO-ba.
Uh-huh. És reméljük, hogy az abnormális méretű bolygókat is fog jelenteni természetesen.
Hát, így van, így van. Tehát ez nekünk csak jó hír mindenképpen.
Mondjuk az érdekes, amit a fejlesztési költségek kapcsolatban mondasz, mert az utóbbi időben még ennél is durvább pletykák születtek, már 200 millió felett tippelik a fejlesztési költségeket, miután itt megjelent az EA egyik nyilatkozata, hogy az eddigi legdrágább projektjük, megpróbálták ezáltal is kiszámolni, hogy az eddigi játékaik átlagosan mennyibe kerültek, ezt olyan 100 millió körül tippelték, természetesen dollárról van szó, tehát nem forintról, ennyire tippelték, és ehhez képest akár 200 millió felett is lehet, tehát ez már tényleg ami abnormális összeg, már ebből simán egy filmet is leforgathatnának, még mai létekekben is. Tehát minimum elvárhatjuk azt, hogy szerintem a bolygók mérete legyen akkora, mint az esetleges konkurencia World of Warcraft-ban. Akár egy egész sziget, hogyha mondhatjuk ezt, vagy kontinens, vagy nem tudom, hogy ezt most így hirtelen hogy nevezzük. Tehát Easter Kingdoms például, aki jártas ebbe, azt tudja, hogy miről van szó. Érdekesség mondjuk ezzel kapcsolatban még az összehasonlításképpen, hogy a Lord of the Rings Online, amikor megjelent, a legnagyobb bejárható területtel rendelkezett, ami valós létékekben mérve 50 négyzetkilométer volt, hát ez azért ez rengeteg. Tehát kezdetben én nem mondanám azt, hogy az Old Republic rendelkezni fog ilyen mennyiségű területtel, viszont lévén ugye Hero Engine folyamatos frissítés által szerintem ilyen DLC keretekben simán kaphatunk még bolygókat, mert elég sok videóban láthatunk már, hogy milyen ütemben tudják fejleszteni a különböző területeket, csak úgy pakolgatták egymás mellé a textúrákat, és közben rohangált rajta a karakteret. Tehát nem hiszem, hogy külön kiegészítőt, tehát bolti megvásáros kiegészítőt kéne ahhoz kiadni, hogy egy plusz bolygót, egy területet megkapjunk. Tehát...
Hát figyelj, tehát ez a 12 bolygó, szerintem ez marha sok. Tehát hát, hogyha most azt mondjuk, hogy mondjuk legyen egy bolygó, ugye WoW-os analógiával élve, legyen egy bolygó akkora mondjuk, mint Kalimdor. Az ugye azt jelenti, hogy a kezdeti pályának a fele, vagy a kezdeti bejárható területnek a fele. És akkor ebből azt mondják, hogy lesz 12, tehát az rettenet sok munka lenne. Szerintem, legalábbis nem tudom, hogy ti egyet értetek-e vele, én inkább valószínűbbnek tartom, hogy inkább ilyen, ha WoW-os léptékben megyünk, akkor egy mint mondjuk egy régió Kalimdoron belül mondjuk, vagy talán
Hát kettő esetleg.
Kettő, igen. Két régió.
Az is hozzátartozik, hogy nem tudjuk, hogy maga a Vovos engine mögött milyen fejlesztői eszközök állnak. Tehát lehet, hogy ott egy területet mondjuk annyi, tehát egy zónát annyi idő megcsinálni, mint mondjuk az Old Republic-ba egy bolygót. Tehát az a probléma, hogy ezt így nem tudjuk egészen konkrétan szám szerint összehasonlítani. Jó, természetesen én is irreálisnak tartom, hogy mondjuk egy egész kalinda legyen egy bolygó. Tehát az gameplay szempontjából is meglehetősen unalmas volna, hogyha mondjuk gameplayben mondjuk egy 10 napot kéne, ott el kéne töltenünk. Tehát valami változatosság azért kéne. Jó, nyilván egy bolygó sem csak sivatagból áll, még csak erdőből, de akkor is azért a változás az szerintem mindenféleképpen kell, és azért túlzásba se akarnak esni.
Hát figyelj, igen, ez, Toki szerintem mondja te akkor, ezt majd utána én folytatom.
Én csak annyit akartam, hogy én is azt osztanám, hogy ilyen mondjuk két vovos zóna, ha már itt tartunk, de ez csak az én tippem, tehát ezt nem tudom semmivel sem megalapozni, mert hogyha megnézitek, tehát hogyha nagyon nagyok lennének, mondjuk egy kontinens méretnyi méretű bolygó lenne, mármint vovos kontinens méretű, akkor ez a 12 bolygó, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez háromszor akkora, mint a mostani World of Warcraft-ba bejárható terület, mindennel együtt, minden egyes kiegészítővel együtt. Hát az hát óriási egy alapjátéknak, hát a WoW-ba is akkora bejárható terület, hogy már azt se tudod, hogy mit csináljál a végén.
Hát kezdőkarival lejárod a lábadat, ugye, hogyha nincs valami mountod, amivel... Tehát, igen, tehát ebből a szempontból is... Meg mégis, ha belegondoltok, vannak azok a screenshotok, amiken a bolygókat mutatják be. Hát láttatok olyan screenshotot, amikor, mit tudom én, több száz méterre, vagy nagy isten kilométernyire lehetne ellátni. Nagyon szépen le van klippelve a látó határ azért egy bizonyos távolság után. Így van. Tehát...
Igen, ezzel kapcsolatban van egy érdekes adatom. Amikor volt a GDC után ez a zárt kő rendezvény, akkor kipróbáltó verzióba a Ordmantelt lehetett bejárni, és ott a tester játékos úgy írta le, hogy nagyjából a kezdő pozíciójától kezdve másfél percet kellett futni ahhoz, hogy elérje hát az úgymond pálya szélét, amit gyakorlatilag egy tengerre volt lezárva. Végülis ebből is lehet következtetni, de nem tudom, Toki, te ezzel kapcsolatban van-e valami információd, hogy mit tudsz?
Hát nem túl beszédesek ezzel kapcsolatban a fejlesztők sajnos, tehát egészen pontosan szó szerint idézve annyit mondtak, hogy a világok nagysága az huge, tehát óriási, ugye, illetve hogy nagyon sok felfedezni való terület van, figyeltek a részletekre, mindenféle irányba elbarangolhatsz, elég sokáig lesz mit felfedezni, tehát az az igazság, hogy ez a szokásos marketing szöveg. Na most nyilván a BioWare-ről van szó, tehát valószínűleg tényleg hatalmasak lesznek a világok, de konkrétan, hogy esetleg tudjuk mérni valamihez, vagy hogy mégis mire számíthatunk, arról nem igazán beszéltek. Ugye te is említetted Ordmantelt, hát annyi kiderült, hogy a kezdőbolygók lesznek a legkisebbek, és utána, hogy folyamatosan haladunk, a fejlődés során úgy egyre nagyobb bolygókkal találkozunk. Tehát igazából ennyit lehet jelenleg tudni.
És mit gondoltak a bejelentésekkel kapcsolatban? Tehát ugye nagyon sokáig csak 4 bolygóról tudtunk összesen, és onnantól kezdve eléggé szép, mert tehát majd, hogy nem havonta kaptunk egy-egy új bejárható területet. Ebből tudunk valamire következtetni egyáltalán, hogy vagy a tavaszi megjelenésig hány bolygó lesz egyáltalán?
Hát én egy dologra tudok ebből következtetni, hogy megtanulták, hogy hogyan kell a bolygószerkesztőt használni.
Igen. Ez
is lehet, hogy a nyár erre ment el nekik tavaly, igen.
Lehetséges, igen, hogy most hogyan kell letenni a fákat meg a tereptárgyakat, és aztán rájöttek, hogy ezt lehetne gyorsabban is, és akkor azóta gyorsan meg tudtak csinálni még 8-at a 4 kezdő óta. Igen. De nem tudom. Én következtetni ebből nem. Én annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy szerintem érdemesebb inkább lejjebb tenni a bolygónkénti bejárható területtel kapcsolatos elvárásokat, és akkor senkit nem ér semmiféle csalódás vagy meglepetés. Én egyébként személy szerint nagyon boldog lennék mondjuk kezdőbolygónként egy Barents méretű területtel.
Ajaj, még sok is lenne.
Még talán sok is lenne, de azt mondom, hogy az még egy olyan dolog, hogy tényleg nem az van, hogy bazegit, megyek a hátamon a zsákommal, és soha az életben nem jutok el egyik helyről a másikra. Aztán majd stoppolok valami speeder mellett, hogy vegyem már föl, tehát nem érdemes szerintem túl magasra tenni az elvárásokat bolygómérettel kapcsolatban, és akkor nagyon jó lehet mondjuk a meglepetés, amikor az ember elnéz és nem látja a horizontot, olyan messze vannak a bejárható területeknek a határai.
Mondjuk ez is egy érdekes dolog, hogy vajon hogy tudunk közlekedni adott bolygókon, meg adott bolygók között. Hát erről sincs túl sok információnk, de azért úgy tippelni tudunk, hogy valószínűleg lesz itt mindenféle ilyen úgynevezett bicikli, tehát ilyen speeder bike, meg lépegető, meg mindenféle hülyeség, tehát azért tudunk majd, hogy közlekedni, nem feltétlenül hátrány az, hogy olyan fú, de baromi nagy a bolygó, hogyha azért adnak mellé valami normális közlekedési infrastruktúrát.
Hát Vuki háton fogok én szerintem utazni, mert ők nagyokat lépnek, és akkor nincsen semmi gond.
Ilyen jó, de vagy akkor simán játszható, igen.
Egyértelmű. De egyébként meg visszatérve, ha hogy is mondjam, cinikus szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy jó pénzért megvásárolható, valódi pénzért megvásárolható montokkal lehet majd talán gyorsan utazni, aztán ne legyen igazam.
Hát ezt majd meglátjuk. Ez egy érdekes kérdés. Erre ma még úgyis visszatérünk, ugye, hogy
ja.
Fizetési modellek, hogy lesznek. Egyébként még visszatérve a bolygók számára, a első timeline videóban volt egy ugye galaxis térkép, ami fel volt osztva, ott a köztársaság és a birodalom között, ott összesen 16 bolygót jelöltek, azt hiszem. Ha. Ami nem biztos, hogy meg lesz, legalábbis akkor még mindenki azt gondolta, hogy ez sok, meg ennyi nem kell, viszont ugye már 12 be van jelentve, tehát könnyen lehet, hogy ez a 16 mégiscsak meg fog valósulni. A bolygó bejelentésekkel kapcsolatban meg az tényleg érdekes, hogy az első 4 kezdő bolygót azt hiszem múlt év januárban kezdték el bemutatgatni, és áprilisig be is mutatták őket. Aztán volt egy nagy szünet, a nyári szünet, és akkor onnantól szeptemberben kezdték el Coruscantot is. És hát onnantól ugye havonta folyamatosan kapjuk a bolygókat. Tehát, hogy miért kellett a nyári szünet? Én arra tippelek, hogy lehet, hogy akkor derült ki, hogy itt gebasz van, és hogy el kell tolni a megjelenést, mert én azt gondolom, nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e, hogy az eredetileg nem 2001 áprilisára vagy 2001 tavaszára tervezték ezt a megjelenést, hanem jóval korábbra. Mm. És valószínűleg én legalábbis azt gondolom, hogy ebben a nyári időszakban derülhetett ez ki, akkor leálltak ezzel, és akkor ugye szeptemberben kezdték el újra bemutatni a bolygókat. De persze az is lehet, hogy a nyári dömping volt, csak az oka ugye akkor volt az E3, meg különböző kiállítások mindenfelé az egész világon, tehát lehet, hogy ennek semmi alapja nincs, de könnyen lehet, hogy ez is benne van.
Hát, ja. Hát vagy esetleg mondjuk az szintén a konkurenciának a lépései mellette, amelyek közre játszhattak, hogy...
Ez is lehet.
Hogy ez van, illetve hát ugye... Mondjad?
Igen, én is pont ezt akartam mondani, hogy teljes mértékben egyetértek Tokival ezzel kapcsolatban, hogy nem akkora tervezték a megjelenést, hanem itt kinézték maguknak ezt a 2010-es karácsonyi szezon, csak ugye jött szépen a konkurencia név szerint a Blizzard, és úgy gondolta, hogy hát akkor ők is jönnek már egy kiegészítővel, hogyha már van egy ilyen lehetőség, és akkor ők ezt szépen beteszik karácsony elé, ezzel keresztbe téve az Electronic Arts-nak. Hát nem tudom, hogy ez most sikerült-e, vagy ennek most nekünk örülni kéne, hogy ezzel eltolták a megjelenés, de ezt így köztünk mondva szerintem azért fogunk még mi Old Republic-ozni erősen ebbe az évbe, ha nem is ugye élesbe, de béta keretein belül. Tehát azért annyira nem kell szomorúnak lenni, lesznek itt szép információk, meg videók, meg képek, meg játék, csak hát még nem élesbe.
Hát szomorúnak maximum a kedves hallgatók lehetnek, akik nem biztos, hogy első körbe bejutnak ugye az zárt bétába.
Hát igen, mennyi lehet a probléma, de majd mi természetesen közvetítünk mindent ezzel kapcsolatban, úgyhogy...
Megosztunk mindent.
Megmondjuk, hogy mennyire jó, és milyen kár, hogy ők kimaradnak belőle.
Igen, sajnálhatjátok, hogy nem tudtok bejönni, de majd mi mesélünk róla, és osztjuk az infót.
Így van. Ja. No, hát PvP és PvE a bolygókon. Azért szinte minden második bolygó leírásban tapasztaljuk azt, hogy itt erős konfliktus van a birodalom és a köztársaság között. Hát mondjuk ez elég egyértelmű, mert erről szól a játék, meg az egész Star Wars történelem. De azért mégis a legtöbb bolygón észrevehetjük, hogy itt erős jelenléte van bizonyos háborúknak, meg kis harcoknak. Mit gondoltok, lesz egyáltalán dedikált PvP bolygó, vagy pedig minden bolygón kicsit elszólva lesznek, vagy pedig az egészet ilyen elzárt keretek között mondjuk BG-be fogjuk rájátszani?
Hát az én véleményem szerint, illetve kezdjük inkább azzal, hogy a fejlesztők ugye mondták, hogy nem lesz kötelező a PvP, tehát aki ki akarja hagyni, az ki is maradhat belőle. Sőt, igazából nem is kell ugye a többiekkel együtt játszani, aki egyedül akar, azt is megteheti. Ennek ellenére én azt mondanám, hogy ami valószínűleg PvP bolygó lesz, vagy legalábbis nagyon hangsúlyos lesz rajta, az Balmorra. Mégpedig azért, mert ugye itt van a fegyvergyártás központja, gyakorlatilag az egész galaxisban, és azt gondolom, hogy ideális terep. Tehát találsz egy elhagyott fegyverraktárt, bázist, próbáld meg elfoglalni, hogyha köztársasági vagy a birodalom, próbálja meg visszafoglalni, tehát ebben rengeteg lehetőség van, találsz egy elhagyott járművet, abba bepattansz, és akkor próbálkozol a másik helyőrségének vagy városának a lerombolásával. Tehát rengeteg mindent ki lehet erre találni. Nem véletlenül rakták be, gondolom, a birodalom vagy a galaxis fegyvergyártásának a központját a játékba. Tehát azt gondolom, hogy valószínűleg ez egy hangsúlyos helye lesz a PvP-nek. Nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek erről.
Tehát igazából azt lehet észrevenni, hogy nem nagyon akarja azt, hogy összelegyenek itt a PvP és PvP elleniek eresztve. Tehát én inkább azt mondom, hogy szerintem lesznek azok a bolygók, mint amit Toki is mondott, hogy lásd Balmorra, ahol tényleg az van, hogy aki szereti leereszteni az ellenfélnek a vérét, az mehet oda, a többiek pedig szaladgálnak egyik privát instanceból a másikba, anélkül, hogy mondjuk valaha is mondjuk legenkelni őket egy Sith lovag, aki éppen 6 szinttel vagy 60-nal magasabb náluk. És egyébként egy nagyon érdekes dolog, ami pont ehhez kötődően szerintem egy picit talán meg is, tehát ad egy kis csavart az egészbe, hogy tehát az utolsó előtti bolygó, ez a Belsavis, ami nem sokára kikerül ugye a bolygó listánkra, a fordítása. Ott pedig pont az van, hogy ugye az egy börtönbolygó, és börtönbolygókról már volt szó ugye a Thor történetében. És itt ugye vannak egyszer ugye egy köztársasági felhatóság alatt álló börtön komplexum, amiben vannak szitek is, ugye, akiket bebörtönöztek, meg különféle birodalmi csirkefogók, de amellett pedig vannak egyszerű sima börtöntöltelékek is. És hát ugye van valami nagyon titokzatos gonosz erő is valahol a mélyben, amire ugye ez az ősi börtön ráépült. Tehát itt meg bejön az egész újabb csavar a dologba, hogy nem csak PvP, hanem plusz még valami PvE is mellette.
Hát, igen, ez egy enyhe utalás valószínűleg egy PvE instára. Vagy nagy mondjuk sötétség valahol a mélyben, tehát ez
igen. Vagy hogyha ugye a keleti MMO-kra gondolunk, akkor ott is szokott, ugye, van olyan fajta instance, vagy raid, ahol ugye kompetitív módba kell menni, és a fő ellenségig kell eljutni, tehát lehet, hogy megcsavarják ezt egy olyannal, hogy mit tudom én, bemegy a köztársaság meg a birodalom ugyanabba az instance-ba, és mondjuk ugyanazt a boss-t kellene nekik elérniük, vagy leölniük, vagy aki már az nyer, vagy aki gyorsabb, az nyer. Tehát még lehet, hogy ezzel is egy kicsit megfűszerezik ezt a PvP részt. De mondom, nekem az a véleményem, hogy nagyon, nagyon így tereli tényleg, és próbálja elszigetelni egymástól a BioWare azokat, akik PvP mániások, vagy kedvelők, illetve akik csak sima ilyen mászkálós, felfedezős, szocializálós személyiségűek.
Hát nyilván erre is van esély. Én úgy láttam egyébként, hogy ez a instanszozás, tehát hogy ugye lezárják bizonyos területeket, hogy csak te legyél ott, ez leginkább a questelésben próbálják ezt a megoldást alkalmazni, tehát hogy ne zavarjanak téged. Van egy kis házikó, például után lehetett ezt látni a gameplay videóban, van egy kis házikó, oda bemehetsz, és akkor a háznak a belseje az az egy szoba, az egy külön insta gyakorlatilag, ahol csak te vagy, ahol felvetted a questet, de amint felvetted a questet és kijöttél a házból, akkor már megint a közös terepen vagy. Tehát, de meglátjuk nyilván, hogy ez hogy fog alakulni. Ami még PvP bolygó lehet szerintem, az Alderaan, Tatooine, Tariss és Voss, a legutóbbi bejelentett bolygók. Mindbe közös, hogy a leírásban elég hangsúlyos szerepet kap a birodalom és a köztársaság közötti konfliktus, vagy valamilyen megszerzendő előnyért, vagy a helyiek bizalmáért, tehát teljesen mindegy, hogy miért, de elég hangsúlyos szerepet kap benne a PvP-re való utalás, mondjuk így, mert nem teljesen biztos, hogy PvP lesz ezen a bolygón, vagy jelentős PvP lesz ezeken a bolygókon. Amik esetleg PvE bolygók lehetnek, szerintem az Tatooine, Tariss, Belsavis és Voss. Hát ha így megyünk sorba, akkor Tatooine-on ott van ugye az elhagyatott Cerka laboratórium, eléggé adja magát, és meg is említik ugye a bolygónak a leírásában, hogy valami szörnyű gonoszság van a mélyben, tehát valószínűleg ott találkozni fogunk valakivel, vagy valamivel, amivel inkább nem kellene. Tarisson is megemlítik, hogy a regulok azok különböző gyanús és bizarr képességekre tettek szert, úgyhogy nem csodálkoznék, hogyha lenne egy ehhez kapcsolódó insta is. Hát Belsavis adja magát, tehát nagy börtönbolygó, ki tudja, kiket börtönöztek be, ugye? Mondjuk gondoljunk Arkatrazos instára a WoW-ban. Voszon pedig, hát erről a bolygóról nem sokat tudunk, úgyhogy, de én azt gondolom, hogy itt is lehet meglepetésekre számítani. Tehát ez a két faj, akiket bemutattak, ezek szerintem szolgálhatnak még meglepetéssel a későbbiekben.
Tényleg most itt bejelentették ugye múlt héten ezt a bolygót, hogy Vosz. Igazából mindenki csak nézett jobbra-balra, hogy ez most tulajdonképpen micsoda, mert eddig nem nagyon hallottunk erről a bolygóról. Szerintetek ez járható, hogy a BioWare olyan bolygókat épít a játékba, amire igazából még a Star Wars közösség nagyon nem hallott, meg nem tud róla semmit?
Hát ha kezdhetem én a választ, akkor szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Legalábbis nekem nagyon tetszik. Hát annál szebb és jobb ugye a Star Wars univerzum, minél több minden van benne. Mondjuk akkor, hogyha nem kerül önmagával ellentmondásba, de hát ilyennel nincs probléma. Szóval szerintem legalábbis nekem ez nagyon tetszik. Másrészt meg nyilván fejlesztői szempontból is ez egy marha jó ötlet. Hát gyakorlatilag a saját elképzeléseiket valósíthatják meg a bolygóknak egy nagy részén, mert alig tudunk azokról valamit. És kitalálhatják a lore-t mellé. Úgyhogy szerintem ez egy jó ötlet.
Hát ha úgy vesszük, hogy ugye van az alapuniverzum, és azóta már ugye ezernyi bővítése lett, és már ugye egy extended univerzum jött itt a Star Wars világában létre. Tehát ebből a szempontból, ha vesszük, ugye akkor a könyvek ellen is lehetne, tehát a nem alapkönyvek, nem elsődleges történethez kötődő könyvek ellen is lehetne ágálni. Tehát ebből a szempontból tényleg egy plusz új dolog, és magának a létező Star Wars galaxisnak a kibővítéseként teljessége pozitív dolog. Hát az a kérdés, hogy mennyire kezdenek el élni, és nem visszaélni vele a játékfejlesztők, mert ugye megfigyelhető, ismét visszatérve a WoW-os analógiára, hogy ott is ugye bár megvoltak a különféle kétoldali fajok, és az ahhoz kötődő kasztok, aztán utána szépen az univerzum, a WoW-os univerzum bővítése és agyonveréseként megjelentek a különféle tehén paladinok és egyéb hasonló nyalánkságok azért, hogy minél szélesebb rétegeket szolgáljanak ki. Tehát, hogyha az univerzum kibővítése arra szolgál, hogy plusz szórakoztatást nyújtsanak, akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor rendben van egy ilyen bolygó. Ha azért, hogy minél több ember fizessen elő, mert egyre inkább standardizálják, és egyre szélesebb réteget akarnak csak a pénz miatt megszólítani, akkor azt mondom, hogy akkor ez annyira mégse frankó dolog. De hát ugye Pruding próbálja az evéset. Először el kell kezdeni játszani, azt majd meglátjuk, hogy ez most mennyire volt jó ötlet nem ismert terméknek, vagy nem ismert területnek a behozatala, bár szerintem a legtöbb Star Wars fan a létező ismert helyszíneket szeretné inkább elsődlegesen bejárni, mint valami tök ismeretlen, és az alaplórban nem szerepelő helyszínt.
Hát, ezzel nem teljesen értek egyet. Szóval valakinek már a töke tele van Tatooine-nal például, tehát hogy...
Na jó, hát sivatta persze, azzal nekem is tele lenne hamar.
Minden egyes izébe szerepelnie kell, tehát minden egyes játékban, filmben és mindenben. Nem, mintha egyébként bajom lenne a bolygóval, csak szóval néha már abból is egy kicsit sok. De nyilván az egy másik, az is egy jó megközelítés, hogy ismerős helyeken barangolni se rossz dolog. Tehát azért jobban felfedezni egy-egy olyan bolygót, amit a filmekből, vagy a könyvekből, vagy akár más játékokból ismersz, az azért tud adni egyfajta pluszt szintén. Mm. Na hát akkor elérkeztünk a második részhez. Ennek a témája elsősorban a PvE lenne. És az első kérdésem az hozzátok, hogy milyen tapasztalataitok vannak eddig PvE terén a különböző játékokban?
Hát én ugye vovoztam sajnos 5 évig, és hát elég durván. Én szinte csak PvE-eztem, úgyhogy a PvP ebből a szempontból nem is annyira motivál. Itt sem. És hát én egy Server First klánnak az egyik raidere voltam. Úgyhogy engem igazából főleg ez a rész, amire nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon érdekelne, hogy a BioWare mit talált ki erre, hogy endgame, vagy leveling szintű raideknél mit talált ki, mert ugye itt most főleg különféle flashpoint és egyéb ilyesmi fajta kisebb összejövetelekről hallottunk, de nagyon, nagyon olyasmi, hogy mit tudom én, 20 fős, vagy 25 fős, vagy 40 fős összejöveteles közös lézerkardozás, mint amit mondjuk a render videóban láttunk, azért szerintem mindenkit mozgatna egy olyan fajta dolog, hogy mondjuk amikor egy csapattal, egy jó haveri társasággal összejönnek, és elkezdenek valami főellenséget ölni. És én ezt nem tartom úgy, hogy ez mondjuk csak a mit tudom én, a top embereket, vagy top klánokat kellene, hogy foglalkoztasson. Szerintem, ha jól van megcsinálva a PvE, akkor mindenkit leköthet, és mindenki szeretne részt venni benne.
No, hát jó magam is, ugye elég sokáig World of Warcraft-oztam PvE területen, hasonlóan Radikálhoz. Számomra is, hát mondhatjuk, hogy a legfontosabb egy MMORPG-ben, hogy komoly PvE tartalommal rendelkezzen. Igazából, hogyha most elvonatkoztatunk a World of Warcraft-tól és a többi nagynevű MMO-t megnézzük, azért ez a tényező, hát eléggé változó, hogyha most így enyhén akarunk fogalmazni. Itt van például most az Aion, ami hát eléggé felkapott MMO lett. Ugye Távol-Keletről gondolták, hogy behozzák hozzánk is, illetve nyugatra. Nagyon sokan mondták, hogy fú, milyen jó lesz ez a játék, mert azért végre a PvP tartom, mert ez elég komoly PvE közösségeket is meg tud mozgatni. Hát ennek ellenére, hát mondjuk kinek mi a komoly, sikerült gyakorlatilag 3 outdoor boss betenniük, ami naponta 2-szer rezetel, és az egész szerver ezekre vadászik, és ebből áll teljes PvE gyakorlatilag. Ezzel szemben ugye itt van nekünk még olyan jó játék, mint a Warhammer Online, amiben hát gyakorlatilag a PvE az majd, hogy nem említése semmilyetó, mert egyértelműen ugye ott a PvP-re gyúrtak rá, mégis azért próbálkoztak valami kis instance-eket belerakosgatni, ami annyira nem sikerült, ami személy szerint egy kis fájdalom számomra, mert azért a Warhammernek a virága szerintem simán elbírt volna egy komolyabb PvP rész mellett azért némi PvE-t, hogyha nem is olyan szintűt, mint ami a World of Warcraft-ban volt, de azért egy picit elbírt volna. Úgyhogy most visszatérünk a World of Warcraft-hoz, ugye gyakorlatilag az egyik legfontosabb eleme volt a játéknak a kezdetektől a PvE. Ugye ott volt nekünk Molten Core, illetve Onyxia, ami azért egy komolyabb 40 fős társágot igényelt az elején. Hát természetesen azért későbbi évben ez erősen megcsapan, de azért a hangulat az rendkívül ott volt, és innentől kezdve gyakorlatilag az egész játék a PvE-re épült, ameddig ki nem jött a Burning Crusade kiegészítő, azért megpróbálták kicsit úgy az e-sport felé elvinni az egész történetet, ezzel az arénás, ratinges, szezonos, kimegyünk a WCG-re PvP-zni dologgal, de ettől függetlenül ugye azért megmaradt a PvE, csak megpróbálták egy kicsit szélesebb rétegeknek megnyitni. Igazából ugye ezt elkezdték azzal, hogy 10 fős, tehát gyakorlatilag kisebb instanszokat is behoztak. Amit ugye észrevehetünk az esélytorban, és sőt gyakorlatilag csak ezt vehetjük eddig észre, hogy megpróbálnak a kisebb csoportok megmozgatására koncentrálni. Szerintem nagyon fontos, hogy komoly PvE tartalommal rendelkezzen egy játék, mert ez tudja a legjobban megmozgatni a közösséget, ennek van a legnagyobb visszhangja. Ha megnézzük a többi MMO-t, azért a World First-eknek mindig is volt egy nagyon nagy értéke. A hírekben mindig az szerepelt először, hogy fú, ki volt a World First, mindenki ezt nézegette, hogy milyen klánok, milyen játékosok értékezte. Sokkal inkább előtérbe volt a PvE eddig, mint a PvP. Most ugye, hogy már kikerültek a nagyobb versenyekre is a PvP játékosok, ez azért egy kicsit kezdett egalizálódni, de azért még mindig mondhatjuk, hogy az MMO-ban az egyik legfontosabb elem az a PvE. Az, hogy a BioWare ezt hogy fogja behozni ebbe a játékba, személy szerint nagyon kíváncsi vagyok rá, mert Radikához hasonlóan én is igazából ezt a területét szeretném a leginkább kihasználni a játéknak.
Hát meg ugye a másik dolog, amit ugye nem szabad elfelejteni, hogy különféle, tehát eltérők az igényein annak, hogy mondjuk ha egy PvP, vagy egy PvE játékot, vagy magát a játékon belül PvE, PvP részeket fejlesztesz, nekem legalábbis az a véleményem, hogy sokkal több munka van egy PvE mondjuk instance-nak a fejlesztésével, mint amikor csak, mit tudom én, bepakolsz 2x30 embert egy helyre, és azt mondod, hogy gyerekek, akkor öljétek egymást, ahogy bírjátok, kaptok oda mellé még speederbike-okat, meg lépegetőket, meg mit tudom én, űrhajókat, és akkor gyerünk, toljátok és szórakoztassátok magatokat, mint amikor ugye bár létre kell hozni egy instát, meg kell csinálni benne különféle lényeket, kisbosszokat, albosszokat, főbosszokat, megtervezni magát az egész eseményt, meg ugye bár megcsinálni hozzá loot táblákat, meg egyéb ilyesmit. Tehát szerintem biztos, hogy ez is hathat. Tehát ez a fajta nézőpont is hathat arra, hogy egy bizonyos játékban mennyi PvE vagy PvP tartalom van. És hát nagyon érdekes lesz a BioWare-nek a hozzáállása, mert ugye aki már játszott BioWare játékkal, nem MMO-val, az ugye tudja, hogy történetben nagyon erős ez a cég, és tényleg nagyon jó kis tartalmakat szokott mellé tolni a játékokba, és hogyan tudja ezt megvalósítani úgy, hogy egyszerre több játékost is érintő tartalom és történet készüljön el. Tehát ez egy igazán nagy feladat, amit szerintem sikerrel eddig még nem sokan oldottak meg.
Mondjuk igen, ez is egy érdekes része a PvE-nek, hogyha a BioWare-t nézzük, hogy ezt az eszméletlen történetorientáltságot hogyan tudják belefűzni gyakorlatilag mondjuk egy esetleges 30 fős rétbe, ahol azért döntéseket kell hozni, ahol alakulhat a történet jobbra, meg balra, meg előre. Tehát hogy hathat ki ez a 30 embernek a különböző gondolkodásmódja egy adott raid instance-nek a végigviteléhez.
Tehát mondjuk, amikor döntést kell hozni, tehát lásd ugye a demo, megölöd a kapitányt, vagy nem ölöd meg a kapitányt.
Hát itt egy elég érdekes kérdés lesz. Az ugye, hogy ki hozza meg ezt a döntést, illetve hogy ebbe valahogy konszenzusra jussanak. Ezzel kapcsolatban én olvastam egy olyat, hogy a kisebb flashpointokba csak a döntéshozónak fog beleszámítani a light side, dark side pontjaiba, hogy éppen milyen döntést hozott. Tehát, hogyha bementek hatan, én azt hiszem hat fős lesz egy ilyen flashpoint maximum, akkor az az egy ember, aki éppen válaszolgat, csak ő fog dark side és light side pontokat kapni. Na most, hogyha mondjuk lesz egy 20-30 fős raid, azért akkor ez már érdekes. Tehát, hogy 30 főből mondjuk egy kapjon csak ilyen-olyan pontokat, azt elég nehezen tudom elképzelni. Tehát, hogy itt hogy fogják megoldani, nekem igazából ez a legnagyobb problémám, illetve a legnagyobb kérdés számomra a PvE-ben, hogy az ilyen kis, hát idézőjelben kis felmerülő problémákat hogyan fogják megoldani. Az instak újrajátszhatósága ugye egy másik ilyen, tehát a történet, tehát a fejlődés során is ez egy érdekes kérdés lesz, hogy többször bemész egy instába, és mondjuk más végkimenetele lesz, akkor melyiket fogja elfogadni a játék hivatalosnak. Hogyha vesszük a kapitányos instát, akkor mondjuk egyszer megöld a kapitányt, utána megkíméled. Akkor most a történet további szempontjából melyik lesz a mérvadó? Mert elvileg ezeknek hosszú távú következményeik vannak. Tehát lehet, hogy össze fogsz futni a kapitánynak valamelyik családtagjával, és hát ugye nem mindegy, hogy mégis hogyan fognak hozzád viszonyulni. Tehát számomra a nagy kérdés ez a PvE-ben. Én attól nem félek, hogy jó kis bosszokat fognak-e csinálni, érdekes lesz, csavarok is lesznek benne, de hogy ezeket a leginkább ugye technikai problémákat hogy fogják kiküszöbölni, az szerintem egy nagyon érdekes kérdés.
Mondjuk ilyen szempontból személy szerint nem féltem a BioWare-t. Én igazából ezt a kérdést, amit te felvetettél, úgy tudom elképzelni, hogy az első végvitel lesz a mérvadó, ezt valamilyen szinten ugye elmenti a játék, és ezt a felhasználói felületen nyomon tudod követni, és a későbbi végvitelek már csak mondjuk tegyük fel a lootokért megy, vagy hogy jól érez magad, vagy segíts a haverodnak.
Egyébként, ami így eszembe jut ezzel kapcsolatban, ezzel a demóval kapcsolatban, hogy ugye, ha így visszaemlékeztek a képernyőre, ott mindig volt valami szám egy ilyen körben a karakterek mellett. És én erre úgy emlékszem, vagy úgy képzelem el, hogy itt valamilyen dobás jellegű dolog lehetett minden egyes ilyen döntés hozatali, tehát ilyen választ, ahol választanod kellett, hogy most éppen mit csinálsz. És nekem úgy tűnt, mintha mindig az válaszolt volna, aki éppen a nagyobbat dobta, tehát akinek ki lett sorsolva, hogy akkor most ő az, akinek válaszolnia kell ebben a helyzetben. És így tényleg megvalósítható lenne az mondjuk, hogy jó, te bemész valakivel, és segítesz neki, és mondjuk, hogyha éppen nem te adod a választ, akkor az nem fogja befolyásolni a te sorsodnak az alakulását, ami mondjuk nyomi abból a szempontból, hogyha mégis a csapatod megöli a kapitányt, akkor te elviekbe az alapján még nem kerültél fel mondjuk a családnak a fejvadász listájára, vagy nem fognak veled szemben elviekben ellenszemvel viseltetni. Mert legalábbis jelen pillanatban ez úgy néz ki, hogy az elsődleges döntéshozó, aki úgy döntött, hogy a kapitányt megöli, ő az, aki kapja a dark vagy light pontokat. Tehát...
Hát mondjuk igen, ezzel kapcsolatban csupán az a probléma, hogy egy 30 vagy a feletti létszámmal rendelkező csoportban mondjuk ez a random generálás szerintem nem feltétlenül egy jó megoldás. Mert lehet, hogy te 10 instát végig vissza, és egyszer nem kerül rád a sor. Tehát nem tudom, szerintem hülyeség ezt... ilyen ennyire labilis alapokra helyezni. Tehát kell valamilyen rendszer. Személy szerint például azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk egy 10 fő és afferetti csoportokban minden egyes döntéshozatal előtt feljön mindenkinek egy ablak, és valamilyen szavazás legyen, hogy mégis milyen irányba menjenek tovább a történet szerint. Ez se egy tökéletes megoldás, de szerintem mindig jobb, mint hogyha minden egyes alkalommal teljes mértékben a random döntene, és egy embernek az akarata érvényesülne az adott szituációban.
Hát nekem most egy olyan jutott eszembe, hogy esetleg insták előtt ki lehet jelölni, hogy ki lesz a válaszoló emberünk, hogyha meg tudsz a többiekkel egyezni. Tehát kijelölöd, hogy mondjuk legyen egy smuggler, mert az alapból ugye elvileg neki külön dialógus ablakok is felugorhatnak, van egy ilyen külön képessége ugye, vagy hogyha ez nem sikerül, akkor pedig random sorsolással eldönti. Raidbe pedig én úgy tudom elképzelni, mint a raid leader a WoW-ban mondjuk, amikor osztja a lootokat, kijelölsz egy raid leadert, és azt kell követned. Hát azért lépte be abba a klánba, ugye valamilyen kötelezettséget vállaltál. Most gondolom úgy fognak megalakulni a klánok, hogy valamelyik dark side, tehát inkább egy sötét oldali klán, valamelyik meg inkább egy világos oldali. Legalábbis én ezt tudom elképzelni, és hát gondolom ott a többieknek követnie kell majd a mondjuk úgy raid leadernek a válaszait. De...
Ez nagyon szép és nagyon jó, de most itt a guild kérdést ezzel lefettük, csak mi van a pick-up grupokkal, tehát az ilyen összeszedett emberekkel, amikor senki nem ismer senkit, csak az adott cél érdekében ők most összeálltak, hogy teljesítsék az adott kihívást. Itt lehet igazából érdekes az egész dolog, hogy mégis milyen döntés hozzanak meg.
Hát erre meg viszont tehát a pugoknál kizárólag a randomizálás az, ami a legkevésbé fájdalmas megoldás lehet, mert ott aztán, amíg mit tudom én, Norvég Pistike, Ukrán Lajcsika és Magyar Petike megegyezik, hogy na akkor figyelj, akkor legyél te a döntéshozó az Instába, hát az nem tartom túlságosan megvalósítható, vagy legalábbis elég időigényes megoldás lenne, hogy azt letárgyalni, tehát nagyon-nagyon ügyesen kavarja itt a levest a BioWare, hogy csepegteti az infót, de azért nem tudunk meg mindent. Érdekesek lesznek ezek az elkövetkező hónapok, hogy ezekről is megtudjunk további részleteket.
Hát igen, mondjuk én az E3-tól, ami ugye június vége felé lesz, hogyha jól emlékszem, ilyen 19-e körül, azért én attól várom, hogy komoly fejleményeket fogunk PvE irányból kapni. Mert azért őszintén bevalljuk, eléggé hiány az eddigi információ mennyiség, akár hogyha a screenshotokat vagy a videókat megnézzük, ilyen három embernél többet nem láttunk még nagyon egy screenshoton. Talán esetleg a legutolsót kijöjjön, amit most a GCD utáni zárt körű rendezvény alkalmával adtak ki. Ott láttunk olyat, hogy egy darab ilyen nagyobb monster, vagy egy ilyen robot ellen harcolt a egy-egy köztársasági kaszt. Hát igazából ennyi, amit gyakorlatilag láttunk a csoportos feladat megoldásokból. Tehát, hogyha már itt tartunk, ez egy érdekes kérdés, hogy elférhet-e egyáltalán a Star Wars világába az, hogy egy szörnyet páholnak 30-40-en, vagy pedig inkább csoportokra szétoszlás az opció, több kisebb boss, hullámokban érkező ellenségek. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit gondoltok, de szerény véleményem szerint simán beleférhet gyakorlatilag ez az egy szörnyes felállás. Lévén azért ez egy nagyon klasszikus MMO-elem. Tehát bizonyos szinten ez egy ilyen heroikus érzést ad a karaktereknek, hogy képesek ennyien egy ilyen hatalmas akármicsodát legyőzni.
Hát érdekes, mert ugye, hogyha megnézzük a Star Wars filmeket, akkor ott nem nagyon láttunk olyat, hogy mit tudom én, 40-en gyepálnának egy darab két emeletes akármicsodát. Ott inkább azt láttuk, ugye, hogy mondjuk Jabbánál egymás ellen, sok ember ellen, fejvadász, smuggler ellen, és itt tovább, és itt tovább. Tehát ott inkább az ilyen több szereplős, inkább háború jellegű cuccok mentek. Ez egyetlen egy ilyen dolog, ami eszembe jut, az is inkább egy az egy elleni dolog, amikor ugyebár Luka Rancor ellen ment, és ott próbálta, illetve hát a végén sikeresen fejbe vágta az ajtóval. De mondjuk el tudnék képzelni mondjuk egy olyat, hogy mondjuk egy csapat, mondjuk egy valami hú, de milyen über Rancor ellen. Vagy ugye az erőből kiindulva rengeteg olyasmit lehetne, hogy mit tudom én, elfelejtett régi megbolondult, gonosz erőhasználók, és ugye amikor a bolygókról beszélgettünk, akkor volt arról is szó, hogy ugye, hogy mindenhol hú, a mélységben valami gonosz rejtőző hatalom található, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek ilyen egyszemélyes nagy ellenfelek, mert hát nem hiszem, hogy a gonosz mélyben lakozó hatalom az mondjuk a bányászbékák családját jelenteni, hanem ott tényleg valami tényleg egyszemélyes és gonosz és szinte elpusztíthatatlan, megsemmisíthetetlen főellenségre
próbálják, ugye a felé próbálják a gondolatokat terelni a BioWare-esek. De egyébként meg ugye, hogyha belegondolunk, hogy más MMO-kban milyen stílusú PvE encounterek, vagy PvE történetek vannak, akkor pedig ott szintén elképzelhető az, hogy ugye a csapatnak a hullámokban támadó ellenfeleket kell visszaverniük, és utána haladhatnak előre. Tehát, hogyha tényleg szán erre a BioWare energiát, akkor szerintem a jótól nem, rossz, nem annyira szégyen lopni, tehát biztos vagyok benne, hogy jó pár WoW-ból átszedett ilyen taktikát vagy eseményt szerintem viszont fogunk látni a torban is.
Hát igen, itt főleg az lesz az érdekes ezzel kapcsolatban, ha már itt tartunk, hogy átvett dolgok a konkurenciától, hogy milyen réteget céloznak meg egyáltalán, mert azért ezt most már kijelenthetjük, hogy jelen állapotában a World of Warcraft eléggé elhúzódott a casual rétegek felé. Tehát ez a 10 fős insta mindenhol, mondhatjuk, hogy alapesetben igen egyszerűek, tehát nem igényel olyan fú, de brutális csapatszerkezetet meg összjátékot. Persze természetesen azért vannak nehezített verziók, ahol azért kellenek már a jól bevált összeállítások. Mi lehet az SV-torba ezzel kapcsolatban?
Szerintem mindkettő lehetséges. Tehát az is lehet, hogy hullámokba jönnek a mobok, és az is lehet, hogy egy nagyobb főellenség ellen kell küzdeni. Én úgy nagyjából példát is tudnék hozni mindkettőre, legalábbis amit a fejlesztők említettek, tehát amikor hullámokba jönnek a mobok, akkor azt hiszem Ray Muzika említette, hogy olyan élményt akarnak, mint mikor Luke és a többiek felfedezik a halálcsillagot. Hát ez egy az egyben, hogyha lefordítjuk a játék nyelvére, és mondjuk a PvE nyelvére, akkor ez arról kéne, hogy szóljon, hogy hullámokba jönnek a mobok, különböző feladataid vannak, és hát a végén mondjuk jöjjön egy főbosszerűség, aki most legyen Vader, aztán vele mondjuk megküzdesz, vagy elmenekülsz előle. Hát ez már ugye mikor, hogy alakul. Amikor pedig egy darab nagyobb főellenség van, hát most, hogyha megnézzük a legutóbbi timeline videót, akkor abban van egy Nagasedo-nak a szelleme, mondjuk így, aki, hát most ugye elvileg ugye visszazárták a sírjába, de hát az onnan bármikor kiszabadulhat. És a bolygós részben erre már nem volt idő, de éppen ezért szerintem a Yavin 4 is simán lehet egy játszható bolygó majd. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan erős személyiségek is a Star Wars-ban, akik elbírják azt, hogy ők maguk legyenek főgonoszok, és az is lehet, hogy hullámokba jönnek. Tehát szerintem mindkettőre lehet példákat hozni. Na és akkor térjünk át a következő kérdésre, amit ki kellene tárgyalnunk. Ez pedig legyen a PvE-nek a közösség formáló hatása. Tehát lehet-e olyan, mint a WoW-nál? Most megint a WoW-ra hagyatkozunk, ugye? Tehát itt a hajtása a World First killekre, hírnévszerzése a PvE-ben. Tehát hogy érzitek? Van erre lehetőség, hogy ez egy ehhez hasonló szubkultúra mondjuk így kialakuljon a Old Republic-nál is?
Hát ugye itt a legfontosabb dolog az az, hogy mennyire lesz maga az engine, illetve újra fogalmazva igazából a kérdés az, hogy maga a játék az mennyire fogja támogatni az ilyen külső konnektoron keresztüli mondjuk weboldalas lehetőségeket. Értem ezt, tehát arra gondolok, hogy mondjuk a WoW-nál ugye, ha neked volt valami first killed, vagy elértél valami achievementet, akkor az kapásból kint volt egy weboldalon, illetve különféle túlokon keresztül ki lehetett exportálni egy weboldalra, ahol láttad, hogy ekkor és ekkor elérted ezt és ezt, meg azt, meg amazt. Ha lesz ilyen fajta lehetőség mondjuk az SV-torban, akkor az ugye az nagyon sokat dobhat magán a közösség formáló hatáson, mert akkor azt mondod, hogy hú, gyerekek, nem kell ahhoz belépnetek a játékba, hogy lássátok, hogy én mit tudom én, milyen mája gyerek vagyok, meg hogy hol, merre tartok, hanem mit tudom én, Facebookon, vagy Twitteren, vagy bárhol máshogy automatikusan, hogyha mit tudom én, elérsz valamit SV-torhuba, akkor megy a csiripa ki az ablakba, és látják, hogy hó, nézzétek már, meg a Jani nagyon májér volt, mert mit tudom én, összeszedett egy dupla fénykardot. Illetve a másik az, hogy ugye attól is függ, hogy milyen szinten lesz ez megmarketingelve, hogyha az Electronic Arts-ot ismerve iszonyat módon, tehát ha valamire már elkötöttek több 10 millió dollárt, akkor biztos, hogy még egyszer annyit nem sajnálnak elkölteni a reklámra sem. És hát illetve az, hogy most kialakul egy, hogy milyen közösség alakul ki, az meg ugye a játékosoktól is függ, hogy az 1-2 millió előfizető, akit ugye a BioWare meg az Electronic Arts szeretne előfizetőként látni, vagy játékosként látni, mert a fizetés az úgyis a következő témánk lesz, hogy azok egyetem milyen emberek, milyen korosztály, mennyire szeret huzamosabb időt eltölteni a játékban, mennyire casual, és mennyire, vagy mennyire HC, ami szintén majd szerintem inkább egy következő beszélgetésnek kell, hogy a témája legyen. Tehát rengeteg dologtól függ, de hogyha azt veszük, hogy mennyire kedvelt, és mennyire sokak által ismert maga a Star Wars-nak a világa, akkor én azt hiszem, hogy magának a közösségnek a darabszámával nem lesz probléma.
Igazából szerintem ez a téma meglehetősen kétoldalú. Eléggé evidensnek kéne lennie annak, hogy a jó közösség kialakulásához ugye az emberek kellene, csak rajtuk múlik. Szerintem azért ez így teljes értében nem igaz. Tehát amit Radikális elkezdett mondani, azért nagyon, nagyon nagy mértében múlik ez a BioWare-en, hogy mennyire támogatja gyakorlatilag a közösségeket. Szerintem, hogyha itt most PVE oldalról közelítjük meg a témát, mindenféleképpen megfelelő nehézségűre kell csinálni ahhoz az egyes encountereket, hogy az beszédtéma legyen. Nincs akkora értéke szerintem egy olyan PVE tartalomnak, amit mindenki, minden utolsó pistike végig tud vinni, mint annak, amit a világon, mit tudom én, csak 10 ember az első nap, és utána meg még így sorba 30-40-50. Tehát ahhoz, hogy hírértéke legyen, ahhoz, hogy fennmaradjon folyamatosan beszédtémaként a PVE, kell egy megfelelő nehézség. Ez alapján egyértelműen alakul ki a közösség, mert ugye beszélnek arról, hogy XY ezt legyőzte, azután ezek, azután ők, mi itt tartunk, és utánunk még ők vannak, és ez már is beszéltem, és ez alakítja ki a közösséget, egy úgymond egészséges versengés ez gyakorlatilag az emberek között.
Hát illetve, hogy azt se felejtsük el, hogy az egészséges versengés az azok az emberek között alakul ki, akik egyáltalán érdekeltek, vagy akiket érdekel a progress. Tehát, hogyha valaki mondjuk csak szereti a Star Wars-nak a világát, de mondjuk napi egy vagy fél órát tud rászánni a játékra, ő akkor maximum bemegy, és mit tudom én, szocializálódik, vagy mit tudom én, Wookie-kat gyilkol, vagy ami éppen jól esik neki. Tehát ő mindenféleképpen, tehát nem biztos, hogy alanya, illetve érdeklődője lesz ennek az iránynak. Illetve abból a szempontból itt most az, hogy most mennyire fognak erről, tudom én, napközben a hetes buszon beszélgetni az emberek. Hát ugye, amikor a World of Warcraft indult, és beindultak ezek a rédelések, meg egyéb ilyesmik, akkor ugye első nagyobb MMO-ként volt szó róla, hogy meg az ember, amikor csak ült a buszon, akkor is hallotta, hogy mit tudom én, beszélnek róla a srácok, lányok napközben is. Ez tényleg attól függ, hogy mennyire tudják nagy kihívásnak, és mennyire tudják érdekessé tenni ezeket a PVE eseményeket, hogy tényleg olyanok lesznek, amiről beszélgetnek, vagy csak annyi, hogy játszottál, tegnap játszottam. Igen.
Hát igen, pontosan erről van szó. Tehát ahhoz, hogy kialakuljon ez a közösség, mindenféleképpen kell ez a keményebb PVE tartalom hozzá. Tehát most arról tényleg nem tudunk mit beszélni, hogy tök jól értem egy szintet, és ennek én mennyire örülök. Az a beszédtéma, hogyha vannak ilyen események, ami gyakorlatilag idézőjelbe bejárja a teljes világot, hogyha most igazából csak a gamer világról van szó, de akkor is ez az igazság. Tehát ahhoz, hogy beszéljenek róla, kell valamiről beszélni. Kell hozzá az a PvE tartalom, ami csak azoknak elérhető, akik ezzel komolyabban foglalkoznak. A casualok azok nem beszédtéma, mert ez egy mindennapi bárki, bármelyik játékos számára elérhető tartalom.
Na, akkor haladjunk tovább. Tegyük fel, hogy amit mondtatok, az megvan. Tehát endgame raidek, jó raidek, nehéz raidek, ezek mind megvannak. Hogyan tudjátok ezt elképzelni, hogy a két hatalomnak, tehát a köztársaságnak és a birodalomnak ugyanaz a raidek legyenek elérhetők, vagy pedig külön-külön legyen? Tehát legyen olyan, hogy csak köztársaság számára elérhető raidek, és legyen olyan, hogy csak a birodalom számára elérhetők. Erről mi a véleményetek?
Hát érdekes ez a kérdés. Ugye, ha visszaemlékeztek a pár órával ezelőtti bolygós beszélgetésünkre, ott pont ugye mondtam Belsaviszt, aminél én el tudnám ezt képzelni például, hogy mondjuk a két ellentétes oldal ugyanazért az ellenségért, vagy ugyanazért a célért küzdjön. Ahogy látszik, a BioWare eléggé így a két oldalt ezt így masszívan szembeállítja egymással, tehát nem nagyon látszik egy jelen pillanatban egy olyan fajta ellenség kép, ami mondjuk ideiglenesen ezt a szembenállást mondjuk egy tűzszünet erejéig ki tudná kényszeríteni. Tehát jelen pillanatban nem látszik az, hogy mit mondjuk a WoW-ban, hogy mondjuk köztársaság és birodalmi összefogás egy közös ellenség elleni védelemre vagy leigázására. Én azt mondom, hogy szerintem a kezdeti időszakban biztos, hogy a PvE az így szét lesz választva. Tehát, hogy nekünk meg lesz az egyik oldalnak meg lesz az ellenkező frakcióba tartozó ellenségképe, illetve a másiknak is meg lesz az ugyanúgy ellentétes frakcióba tartozó ellenségkép. Aztán majd lehet, ahogyan szépen ugye elviekben azt mondták, hogy egy folyamatosan változó és játékosok által befolyásolt története lesz a The Old Republicnak, tehát lehetséges, hogy majd a történet szövés során eljutunk egy olyan pontra, amikor azt fogják mondani, hogy egyesítsük erőinket, és akkor a nagy fő ellenség, az erőzabáló, tudom én, kasikok, vagy bárkik ellen most akkor fogjunk össze. De ez nem, jelen pillanatban nem hiszem, hogy túlságosan reális elvárás lenne, vagy megvalósul.
Hát igen, ezzel én is teljes mértékben egyetértek. Amit ezt hozzá tudok még személy szerint fűzni, hogy a fejlődési fázisban biztos, hogy nem lesz olyan insta, ami mind a két frakciónak elérhető. Tehát annyira különböző a történet, meg a stílus, hogy nem férne bele egyszerűen egy olyan történet vagy karakter, ami mind a két oldalnak piszkálna a csőrét. Ami viszont sokkal inkább elképzelhető, hogy az endgame tartalomban lesznek már hát ilyen úgynevezett neutrál, tehát ilyen közös insták, ahol mind a ketten harcolhatnak az adott fő ellenség ellen. Igazából én is csak az elmúlt timeline videót tudom említeni, ahol a birodalomnak se tetszik, meg a köztársaságnak se tetszik, hogy egy új ellenség van feltűnőben, mert mind a kettőjüknek a hatalmát fenyegeti.
Hát, vagy ide tartoznak még a mandalóriaiak, ugye, akiket behoztak a lore-ba szintén, és akiknek az új vezetőjéről igazából semmit nem tudunk, hogy kivel fog szövetkezni. Nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy senkivel, hanem mind a köztársaságnak, mind a birodalomnak egy fenyegetést fognak jelenteni. És akár az is beleépülhetne a történetbe, hogyha megölöd a mandalóriaiak vezetőjét, akkor megnyered egy részüknek a támogatását, vagy bizonyos városok, amelyek eddig ellenségként kezeltek téged, azok mostantól a barátaid lesznek. Amit még én el tudok képzelni, az, hogy az uralkodó, őt is nagyon jól be lehet mesélni szerintem a történetbe úgy, hogy mind a köztársaságnak, mind a birodalomnak az ellensége legyen. A köztársaságnak egyértelmű, hogy miért, A birodalomnak pedig hát mondhatjuk ugye, hogy a hatalomészség, illetve akármilyen gonosz dolog miatt ők úgy döntenek, hogy el akarják tenni lábalól. Tehát azt gondolom, hogy mindkét oldalon nagyon könnyen be lehet ezeket mesélni, de ugyanúgy a Jedi tanácsban is kiderülhet, hogy van egy áruló Sith, ugye, ha már a legutóbbi timeline videóból indulunk ki, aki mondjuk a birodalomnak se tetszik. És ezért elmész az ő rejtek helyére, vagy búvó helyére, és megpróbálod eltenni lábalól. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség van a közös instákra is. Viszont abban egyetértek, hogy a fejlődés során valószínűleg nem lesznek ilyenek. Tehát azt elég nehezen tartom elképzelhetőnek.
Ez lett volna első podcastünk, reméljük mindenkinek elnyerte a tetszését. Már az két hét hasonló formában jelentkezünk új témákkal. Köszönjük figyelmeteket, sziasztok!